szerintem ez egy kampány altatás. Tehát ők altatják az ellenzéket, azt várják, hogy az ellenzék jöjjön ki ügyekkel, azt várják, hogy az ellenzék saját maga valamit csináljon, és arra majd fognak majd valamilyen módon reagálni.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett, és már számos sikeres választási kampányban is dolgozott. Én Vovesz Tibor vagyok. Konstruktív bizalmatlanság 15. rész. Beszédek és ígéretek, valamint az egyetlen ügy, amit elemzőnk szerint nem a Fidesz irányít a kampányban. Az utóbbi napokban három fontos beszéd is elhangzott a kormányfőtől. Az egyik az ország évértékelése volt, a másik a frakciülésen mondott beszéde, a harmadik pedig felszólalása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előtt. Ebből már látszik, hogy nagyjából három csapás irány van a Fidesz kommunikációjában. A baloldal Gyurcsány Ferenc irányítja, a Brüsszeltől meg kell védeni a gyerekeket, és hát a magyar gazdaság példás teljesítményt mutatott az utóbbi időben. És a Szabad Európának adott interjúban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet elemzője is azt mondta, hogy a Fidesz minden társadalmi rétegre céloz a kommunikációban. Az állítást igazolják ezek a tapasztalatok?
Amit megszoktunk Orbán Viktortól, hogy az összes ilyen évértékelő, országértékelő beszédében, hogy már nagyon régóta csinál ilyen amerikai mintára, abban mindig mond valamit, amit utána a sajátjai tapsolnak, az ellenfele vagy a máskoda pedig hörög rajta hetekig. Na most ez most nem történt meg, hanem egy teljesen úgynevezett safe play-t nyomott, benne volt minden a beszédében.
Ez a biztonsági játék.
Biztonsági játék, benne volt minden a beszédében. Beszélt a Gyurcsányról, Bajnairól, beszélt arról, hogy Brüsszel, meg beszélt arról, hogy mik az eredmények, meg ki nem mondva a nevét, Márki-Zay Pétert ekézte, ott mondott megint ilyen vicceseket, és mindenki tapsolt, és ott volt az a Fidesz színe java. Nyergeljetek, barátaim, kezdődik a kampány, de ez egy olyan szinten lenyomott hangon mondta, amit nyugodtan mutatott volna egy évvel ezelőtt is, két évvel ezelőtt is, és három évvel ezelőtt is. Tehát semmi sem mutatta azt, egy-két persze szó használtán túl, hogy egy kampányra készülne, egy kampánynak a közepén, vagy egy kampány indításában lenne a miniszterelnök. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon miért van ez? És azon gondolkodtam sokat, hogy ez a kampány talán az egyik legcsöndesebb olyan szempontból, hogy itt vagyunk február lassan a vége fele, pár nap van.
Tehát, kevesebb, mint 40 nap van a választásokig.
Kevesebb, mint 40 nap van a választásokig. És a Fidesz olyan szinten zárja be ezt a kampányt, amennyire ő képes rá. Tehát nem, lényegében nincsenek kampányesemények a nagy nyilvánosságban. Alig vannak ügyek, tehát én azt tudom, hogy bizonyos újságoknak szinte már sepregetni kell, össze kell sepregetni, hogy legyen hírük. És ugye az ember kérdezi, hogy ilyenkor miért csinálja ezt a Fidesz? Ugye két dolog lehet, az egyik az, hogy nagyon elszámítják magukat, és azt gondolják, hogy a tartjuk a jó irány típusú, már korábban beszéltünk róla, kampány alkalmas lesz rá, de aztán majd lesz egy nagy meglepetés, hogy milyen rosszul állnak valójában. Vagy pedig igenis jól állnak, és nem céljuk az, hogy kampány legyen, hanem azt gondolják, hogy igen, most akkor van ez a 40 nap, először lőjön az ellenzék, lássuk, az ellenzék mivel jön, és hanem az ellenzék jön, akkor majd fogunk rá majd válaszolni. Úgy tűnik, hogy ők jól állnak magukhoz képest, tehát azt gondolják, hogy nagyon jól állnak, ezért nem érdekük semmifajta igazi kampánytevékenységet folytatni.
Tehát ez a sok apró üzenet, ez igazából azt jelenti, hogy ez még nem a kampány, vagy nem kampány, hanem ez a normális kommunikáció. Akkor lenne ez kampány, hogyha egy célzott nagy üzenet menne.
Nem, tehát közben a kampány zajlik, csak nem látjuk, nem a nyilvánosság terében. Tehát ugye amikor beszélünk, hogy igen, minden csoporthoz van valamilyen szólása Orbán Viktornak, ugye elkezdődött ez a tényleg korlátlan és példátlan pénzeső, ami különböző szegmensekre van irányítva. Szóval amiről beszéltünk, hogy a népszavazás vajon mire jó, és ugye az látszik most, hogy igazából ez csak egy plakátfoggalás. Tehát ugye az látszik, hogy elképesztő mennyiségű plakáttal egy orosz hölgy és egy orosz kislány mosolyog vissza, amiben az van, hogy igazából csak védjük meg a gyerekeinket. Tehát, hogy igazából csak foglalja a teret, és egy ilyen, hát egy ilyen nem annyira agresszív plakát erdőben van az ország. És hogy mi a célja ennek Orbán Viktornak? Ugye ők szerintem ez egy kampány altatás. Tehát ők altatják az ellenzéket, azt várják, hogy az ellenzék jöjjön ki ügyekkel, azt várják, hogy az ellenzék saját maga valamit csináljon, és arra majd fognak majd valamilyen módon reagálni. A Fidesz úgy működik, hogy minden napot meg akarnak mindig nyerni. Tehát minden órát, minden napot ők hozzák ki a végén. És most nincs ez az erőlködés a rendszerben. Egy-két helyen látjuk, hogy nagyon muszáj, akkor megállítják. Ilyen volt például egyébként szerintem tényleg kifejezetten sikeres ellenzéki aláírásgyűjtés. Azonnal meglett az ellenzéknek a szükséges aláírásuk. Ez tényleg nagyon jól összehangolva, bejelentik, meg vagyunk, miniszterelnök jelölt live-ozik egy vidéki településről, és olyan az érzése a vászon, hogy igen, na most végre valami összeállt, valami elindult. És erre az történik, ezt szerintem a Fidesz ezt látja, hogy ugyan nem kivárva az aláírás gyűjtési két hetet, hanem már hétfő reggel leszedi a Pest megyei 10-es körzetben lévő párbeszédes jelöltet.
Gér Mihályról van szó, a Párbeszéd jelöltjéről, aki megengedhetetlen hangnemű Facebook kommenteket tett közé, de évekkel ezelőtt.
És ugye ami abban az érdekes, hogy a Fidesz, ha akar, és kivárja a két hetet, akkor mattolja az ellenzéket ebben. Akkor nem lehetett volna új embert indítani helyette. Nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, hogy ezt a rendületet, amiben az ellenzék volt, azonnal már hétfőn megtörte, avval, hogy ugye megint az történik, hogy igen, ki tudok lőni bárkit a rendszeretekből, és amikor mentek felfele, azonnal levágom.
De a kampány más szintéren is zajlik. Ha megnézzük a Facebook költéseket, akkor látszik, hogy a kormányoldal a többszörösét költi el.
A Fidesznek az a stratégiája a Facebookon, hogy olyan hangzavart csináljon, ahol az ellenzék nem tud nyerni. Tehát ő nekik az a céljuk, hogy nullára hozzák ki. Minden költés arra van, hogy legyen akkora kakofónia, legyen akkora hangzavar, hogy ne tudjon átjutni az ellenzéknek az üzenete. A kampánynak ez egy másik csatatere. De az igazi kampányolás, ugye az nem látszik országos szintről, az a helyi szinteken zajlik, hogy a helyi embereknek a meggyőzése, a helyi Fidesz tábor összetartása, és a helyi osztogatás. Ez a választás abban a 20-25 körzetben dől el. De nagyon célzottan osztogatnak, ígérgetnek, lejárnak, összekeverik persze a kormányzati és a pártos kampányokat, de ők így működnek, és azt látják, hogy igen, van például ez a SZIA visszatérítés. Nagyon nagy része a Fidesz képviselőinek kiírja a Facebook oldalára, hogy igen, az én választó körzetemben hány ezer ember kapott ebből a visszatérítésből. Igen, én hoztam nektek. Tehát, hogy nem csak úgy jár, hanem én hoztam nektek. A másik, meg ugye laptopokat osztogat a választó közetébe. Tehát, hogy arra játszanak rá, hogy azokat a településeken lévő embereket érjék el, ahol ez a választás eldől.
Ha már szóba került a kormány és a párt kommunikáció szétválasztása, beszéljünk egy kicsit általánosan erről a kérdésről. Miért fontos, hogy nem mosódjon össze a kormány kommunikációja, amit az emberek felé sugároz, és egy pártnak mondjuk a politikai jelenléte?
Mindenhol a világon, ha valaki kormányon van, akkor persze egy egyszerűbb helyzetben, egy inkumbens helyzetben van, hát tud azokkal az erőforrásokkal élni, amit ez biztosít neki. De a világnak szabályozottabb részén egy nagyon komoly törvényi, rendeleti szinten van megszabályozva, hogy ki mire lehet költeni, mi az, amikor az ember a saját magát csinálja, és amikor a kormányát. Magyarországon ez nem a Fidesznél kezdődve, de azért a Fidesznél elképesztően minden határt átlépve történik ennek az összemosása. Tehát a Fidesznek és a kormánynak a szlogene lényegében egy betűvel különbözik. Minden egyes költés arra van, hogy ez igazából egy. Tehát, hogy persze nyilván, amikor majd le fogják adni az ásznál, hogy betartottak-e minden szabályt, biztos, hogy minden papír szerűen le lesz szabályozva, de az egy félelmetes dolog, és ebben az ellenzéknek tökéletesen igaza van. Ha ránézünk a csatatérre, akkor van a kormányzat és a kormányzatból működő központi szervezetnek a költése. Van az a költés különböző, például a Megafon, meg aktuális nevezetű cégeken, non-profit cégeken keresztül, és van a Fidesznek a saját költése, és nem beszélve mondjuk a CÖF-ről, és ez így egyszerre önti rá a propagandát Magyarországra. Volt egy érdekes beszéde azért a miniszterelnöknek, és ami sokkal jobban inkább egy kormányfilozófiai beszéde volt, mint akár az évértékelője. Ez a Kereskedelmi és Iparkamara előtt tett beszéde. Ilyenkor azt akarja mutatni, hogy hát ő egy ilyen feltűrt újú gondolkodó, aki hát miközben disznót vág és puttonyba hozza a 13. nyugdíjat, közben azért azon gondolkodik, hogy az országgal milyen fejlődést irány kell tenni, vagy venni. Ugye ilyenkor ő szereti magát abba a képbe mutatni, hogy egy ilyen fantasztikus lángelme, vagy egy korunk bölcse, és itt ugye az jött vissza, hogy egyébként ami a tettei, ugye, amikor mindig beszélünk, ne azt nézzük, hogy mit mondanám, azt mik a tettei, a tetteiben ugye egy végtelen populista, és sokszor már baloldali, vagy inkább szélső baloldali gazdaságpolitikát folytat abban, hogy rögzíti az árakat, az, hogy rögzíti a kamatokat, nem engedi, hogy a benzinkutak bezárjanak, az, hogy visszaömleszt ennyi pénzt adó jóváírás, vagy adó visszatérítés címszóval, ami ugye semmi más, hanem egy lényegében egy választások előtti példátlan osztogatás. De közben ugye ilyenkor ilyen filozófikus módon elmondja, hogy hát igazából hát ő a magántulajdonnak az abszolút szentségében hiszhet, és hogy ő nála kapitalistább ember valószínűleg itt ebben a bolygón nem született. És ami még érdekes volt, két dolog. Az egyik az az, hogy amikor arról beszél, hogy ő, hogy a falunak a szerepe, de ami a fontos, a falun dől el ez a választás. Tehát ahol ezek a billegő közvetek vannak, azok általában 10 000 fő alatti települések. És az tényleg látszik, hogy ide a Fidesz nem csak a 4 évente koncentrál forrást, hanem megállás nélkül nyit olyan fejlesztéseket meg, olyan osztogatásokat meg, amiket az ott élő embereknek a szavazatát jelenti. Én azt veszem ki belőle, hogy ő látja azt a problémát, hogy a nagyvárosokban a Fidesz szerintem lemaradt, tehát Budapesten és a megyei városok nagy részében tényleg van egy ellenzéki többség. Látszik az is, hogy lemaradt a fiatalok között, tehát 18 és 30 év között komoly problémája van a Fidesznek. Hol lehet új szavazót behozni, illetve hol lehet megtartani a szavazókat ezeken a kis településeken. A másik érdekes, amit mondott, ami szintén ugye az előző témához kapcsolódik, ugye egy ilyen félmondattal. Hát igen, jön egy hatalmas nagy beruházás, még a választásra került, 6 milliárd eurós beruházás érkezik valahova Magyarországra. Amit beszéltünk, hogy összeköti a kormányzati tevékenységet és a pártkampányt. Ez azért a világ minden részén így van, hogy azért általában a beruházások meg az átadások azért inkább azért a választási kampány vége felé szoktak mindenhol megtörténni. De az egész gazdaságpolitikai érnyitója erőtől duzzadó politikusnak a képét mutatta. Sokszor beszéltünk arról, hogy a Fidesznek az osztogatási politikája hova nem jut, és hol lehetne az ellenzéknek egyébként komoly bázist találnia. Minden kutatás szerint a kispénzűeknek, az egygyermeket nevelőknek, vagy a gyermekteleneknek, ugye a Fidesz kormány nem ad semmit. És Orbán Viktor szerintem azt látja, hogy azért az a tömeg, ugye miért mindig beszélünk, ne legyen akkor ez a tömeg, hogy összeálljon egy olyan masszává, amivel lehet választásokat dönteni, és ugye ott is mondta, hogy igen, a következő ciklusba majd fognak kapni a gyermektelenek is valamifajta adóvisszatérítést.
Úgy tűnik, mintha az évértékelés az a kádári szerep megvalósulása lett volna, akkor ez a kereskedelmi iparkamarában mondott beszéd, ez kire emlékeztet, hogy ez milyen szerep volt?
Ebben is azért van egy Kádár Jánosi retorika, az, amikor beszélünk a gazdaságról, meg
tesz jóslatokat 2030-ra.
Igen, előre tekintek, és mindenkinek a vállát megveregettem, hogy milyen jól tudtok beruházni itt, meg ott, meg amott. Azért repedezik ez a máz. Matolcsi Ádám, ugye, aki a Magyar Nemzeti Banknak a vezetőjének a fia, arról kiderül az, hogy a Magyar Nemzeti Bank által vett, felújított villába, luxus villába lakik. Na most ennél egyszerűbben nem lehet elmondani azt, hogy a Fidesz hogyan teszi magáévá a magyar közvagyont. Ennél jobban, ennél egyszerűbben nem lehet ezt a dolgot elmagyarázni.
Körbe lehet tapogatni, hogy miért óvatos ezekkel a témákkal az ellenzék? Nem azért, mert a magyar emberben van egy szégyenérzet, amikor a vagyonáról kell beszélni, vagy a pénzéről kell beszélni.
Nem hiszem, hogy ilyen van bennük. Én inkább azt gondolom, hogy a fókuszáltságnak a hiánya van ilyenkor. És például játszunk el még ezzel a gondolattal. Mi lett volna, hogyha Orbán Viktor és a Fidesz kapja ezt a labdát meg? Ők mit csinálnak ezekkel a kérdésekkel?
Beszéljünk két másik beszédről is, azonban már az ellenzéki oldalon. Márki-Zay Péter országértékelője szerintem már egyértelműen egy programhirdetés volt, az beleillik a kampányidőszakba, és Gyurcsány Ferenc érvértékelése is érdekes lehet, mondjuk abból az egy szempontból, hogy az eddig említett felszólalások közül talán ővé volt az egyetlen, ahol megpróbálta egyesíteni az országot azzal, hogy nem lenne szabad engedni Pannonia és Hunnia szétesését.
A Márki-Zay Péter beszéd igazából olyan volt, mint egy kampánybeszéd, aminek kell lennie. Ez a kampánybeszéd 4 éve, 8 éve is lehetett volna. A témák, amikről beszélt, nagy részük ugyanazok, ugye az egészségügy, oktatás, korrupció, ami itt újdonság volt. Szerintem az két dolog. Az egyik az, hogy ugye megint koalícióban lévő pártok vezetői felsorakoztak Márki-Zay Péter mögé. Így zárójeles megjegyzés, egyetlen olyan beszéd volt a Márki-Zay Péter mellett, ami egy, szerintem egy politikai építkezésnek a beszéde, ez pedig Dobrev Kláráé volt, az ő beszéde inkább szerintem már valami jövőbeli tervet, vagy jövőbeli gondolatot fejtegetett. Az ő beszédében pedig, ami szerintem újdonság, vagy ami, hogy is mondjam, miniszterelnök jelöltként újdonság volt, az az, hogy rengeteg időt foglalkozott a kiábrándult, vagy kiábrándultnak vélt fideszes szavazókkal. Ők nagyon nagy energiát koncentrálnak arra, hogy ezt a tábort, amit, hogy létezik-e, vagy nem létezik, ez egy másik kérdés, meglátjuk, elérjenek. És hogy az üzeneteket oda mondja, hogy igen, én is fideszes voltam, kiábrándultam, gyere, téged, várunk téged is ebbe a táborba, mert ebbe a táborba otthonra tudsz lenni. Szerintem ez egy stratégiai kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, ezt nagyon hamarosan ki fog derülni, de azt látjuk, hogy ez egy átgondolt és tudatos lépés a Márki-Zay kampány részéről. Gyurcsány Ferenc beszéde pedig ugye az egy, ugye abból a szempontból kilóg a sorból, hogy ugye ő jelenleg ebben a párharcban ugye nem egy fél, ő azért csinálta ezt, mert ugye minden évben ilyen Orbáni mintára ezt megteszi, és ugye neki igazából könnyű dolga van. Tehát, hogy ő eljátszatja ezt a filozófikus hazabölcsét, mert az eredmény szempontjából, hogyha nyer Márki-Zay Péter, akkor ő adja a legnagyobb frakciót, hogyha veszít, akkor is ő adja a legnagyobb frakciót, és ő ebben a szerepben, ugye ebben a gondolkozó bölcs államférfiben akar tetszegni, szerintem ez szerintem többé-kevésbé ment is. Nagyon hasonló egyébként az, hogy az Orbán Viktornak az ilyen viccelődései, nála is milyen viccelődések vannak, és ha vizuálisan ránézünk, ott volt mind a kettőben egy üzenet, vagy a Orbán Viktor mögött egy ilyen dinamikus, de ez a kormányzati kékkel lévő, modern, ilyen absztrakt formában megjelenő címer volt, magyar zászlókkal, ugye Gyurcsány Ferenc mögött pedig ugye a Magyar Unió zászló váltakozva egy ilyen pulpitusról. Márki-Zay Péter mögött a szövetséges pártoknak a vezetői ugye ültek be mögé, szóval mindenkinek volt valamilyen fajta ilyen vizuális üzenete is.
Hogyha az államférfiak szóba kerültek, az utóbbi napokban merült fel az ellenzéki államfőjelölt, ugye először megnevezték Iványi Gábort, majd aztán Róna Pétert, lett is ebből egy kis húzavona. Megint olyan dolgok zajlanak a szemünk előtt, amit nem kellene látnunk.
Egy kicsit hátrébb kezdeném, az ellenzéknek két útja volt. Az egyik az, hogy amikor az a második forduló véget ért az előválasztásba, onnantól kezdve lehetett volna ugye azt mondani, hogy milyen a Fidesznek a köztársasági elnök jelöltjei. Pártosok, pártkatonák, nem egyesítik a nemzetet, csak a Fideszt kiszolgáló emberek. Ugye ebből a állításokkal szemben lehetett volna azt mondani, hogy igen, de az ellenzéknek a jelöltjei azok egyesítik a nemzetet, párton kívül, vagy párton fölött állnak, olyan tudásuk van, amivel elismerést tudnak kivívni, és tudják azt a üzenetet vinni, hogy az ellenzék miben más, mint a Fidesz. Na most szerintem ez a lehetőség ott november környékén fennállt az ellenzéki pártok részéről, akkor szerintem az a döntés született, hogy nincs döntés, és akkor nem építünk fel egy másik ilyen embert a miniszterelnök jelölt mellett, akire mondani, hogy igen, az én Magyarországom, az én köztársasági elnököm az ilyen lenne. Ebbe valóban energiát, humán erőforrást, pénzt kellett volna fektetni, hiszen akkor nem volt erre kapacitása az ellenzéknek. Amikor elérkezünk idénre, akkor ugye Márki-Zay Péterrel van egy interjú, ahol elmondja azt, hogy szerintem nem szükséges jelölteket állítani az ellenzéknek, ami szerintem egy legitim mondás, hogy ez lesz volna a másik útja az ellenzéknek, hogy azt mondja, hogy igen, én nem veszek részt ebben a játékban, nem állítok jelöltet, ezzel nem legitimálom azt a jelöltet, akit a Fidesz fog majd tenni. De ugye mindenki arra volt felkészülve, hogy nem Novák Katalin lesz a jelölt, hanem valami, hogy is mondjam, feketővesebb fideszes politikus, és sokáig ugye Kövér László neve volt bedobva. És erre az ellenzéki pártok szerintem is, hogy ez a demokrácia része, hogy ők vitatkoznak egymással, és az is a bizonyos szempontból az is a része, bár nem a szerencsés része, de része, hogy nevek ki tudnak szivárogni a sajtóba, és hogy egymást ilyen szilkotásokkal kergetik kompromisszumokba. És utána volt egy lépés, hogy igen, akkor mégiscsak lesz köztársasági elnök jelöltje az ellenzéknek. És innentől kezdve, hogy kik ezek a szereplők, már igazából, hogy is mondjam, akik a sajtóban megjelentek, mindegyik valamilyen szinten megfelel ezeknek a kritériumoknak. Csak ugye pont ez a kiválasztási mechanizmusban lévő szivárogtatások adták azt a mínuszt, hogy megint egy ilyen kicsit ilyen vitatkozó ellenzéket tudott mutatni a külvilág számára.
Iványi Gábor nevével kapcsolatban még egy hír elterjedt a napokban, ez pedig az adóhatóság vizsgálata, amit a szervezeténél kezdett. Nehéz nem azt gondolni, hogy ez valamiféle reakció lenne az ő jelöltségére, mármint az időzítés. Ha ez valóban így van, akkor a Fidesz kampánya szempontjából ez nem üthet vissza?
Szépen fogalmazni, ez egy végtelen, cinikus és egy nagyon gonosz provokálása az ellenzéknek. Tehát nem függ össze avval, hogy most ő köztársasági elnök előtt lett volna, hiszen nem ő lett a végén, hanem arról szól, hogy mi történt ezen a napon egyébként párhuzamosan. Éppen háborúba indult a világ, és Putyinnak egy háborúba indult bele. Tudta pontosan azt Orbán Viktor, hogy ez az ügy a budapesti értelmiséget, a budapesti ellenzéket egy napra vagy másfél napra teljes mértékben le fogja kötni. Ez egy végtelen cinikus, nagyon gonosz kampánytechnikai lépés volt.
Tehát, hogy akkor nem állítják szembe őt a korábbi kijelentéseivel, miszerint békét teremteni ment Oroszországba, és úgy válságban.
Hát például, mostanában azt szoktam csinálni, hogy minden reggel elolvasom a 4, 8 és 12 évvel ezelőtti éppen aktuális napokon lévő újságokat, hogy éppen mi volt akkor akkori kampányban. És egészen félelmetesen megdöbbentő volt nekem az, hogy 8 évvel ezelőtt pontosan ebben az időszakban volt a Gábriel emlékműves ügye Orbán Viktornak. Ugye mi történt? Az történt, hogy Orbán Viktor arra gondolt egy szilveszteri napon, hogy kell a német megszállásnak egy emlékművet csinálnia a Szabadság téren, ami egy provokáció volt. Semmi másról nem szólt, mint az embereket provokálja ebben az emlékművel, azt mutassa egyrészt hamis történelemmel, kettő pedig lefoglalja az ezen való diskurzus hetekre az ellenzéki közvéleményt, akkor már kevesen emlékszik rá. De ha megnézzük az akkori újságokat, mondjuk februártól áprilisig, akkor ezek az újságoknak annak a belpolitikai fontos részének a fele erről az emlékműről szól.
Hogyha az időpontok érdekes egybeesését nézzük, akkor ez az akció egybeesett a tanárok engedetlenségi mozgalmával is. Szándékosan nem hoztuk eddig szóba a pedagógus sztrájkot, és most a tanárok polgári engedetlen mozgalmát sem tekintem kampányeseménynek, így a podcastunk témájába vágó történetnek. Említettük a kormányoldal félelmei között, hogy a különböző csoportok összekapaszkodnak, és kialakul egy nagy ellenállás. A pedagógusok polgári engedetlenségi mozgalma az erre alkalmatlan? Elképzelhető, hogy akár a pedagógusok, illetve az ő általuk elért gyerekek és családok kapcsán kialakulna egy ilyen tömeg, ami már kritikus lehet?
Na most szerintem ez az egy olyan ügy most a kampányban, amit szerintem nem a Fidesz által kontrollált ügy, hanem ez egy ki nem kényszerített hiba. Ha ez fel lenne hangosítva, akkor ez egy komoly veszély lehetne a Fidesz számára, mert valóban olyan emberek állnak össze közös ügyért, akinek komoly befolyása van. Itt lehetne találni fogást szerintem a Fideszen.
Mire figyeljünk a következő két hétben? Mire számít az elemző?
Tehát, hogy lesz-e olyan ügye az ellenzéknek, amivel fel tudja ébreszteni ezt a altató kampányt. A második, hogy ez a már mindenki által várt program bemutató, ami szerintem kicsit túl van szerintem misztifikálva, hogy mi az ellenzék programja. Kevés dologban, de talán ebben egyetértek már az Ágoston Sámuellel, hogy ezeket kicsit már az idő, vagy a modern politika kicsit meghaladta. Tehát nem az a lényeg, hogy legyen az ember asztal előtt 10 000 oldalnyi program. Fontos, hogy ez majd a kormányzáskor majd legyen megfelelő kezekben. De a választónak a befogadó képessége, meg az, hogy mi a fontos neki, az a sokkal inkább érzelmi és inkább reményt adó kérdések. Lesz-e olyan ebben a programban, amire tud a magyar társadalom nagy tömege rezonálni? Illetve ami még érdekes, hogy a kispártok közül kinek lesz meg az országos listája, ami most látszik így Mi Hazánknak szinte biztos, hogy meg lesz. Az elemzői várakozásokkal ellentétben a Kutyapártnak a listája még nincsen meg, és ugye az, hogy az elképesztő miátokból gazdálkodó gattyánféle mozgalom mindent meg lesz az, hogy legyen neki, és a másik gödényféle mozgalomnak ugye szintén meg lesz az országos listája. Tehát avval, amivel két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt az ellenzéki pártok vezetői számoltak, hogy azért nagyjából egy-egy lesz, vagy hát még egy-két ilyen zavaró tényezővel, de azért mondjuk, hogy egy a háromhoz lesz az arány, ennél sokkal rosszabb lesz. Tehát, hogy sokkal több egyéni, sokkal több versengő lista lesz a választópolgár előtt a szavazáson.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő volt, én Vovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra két hét múlva.